40. fejezet. A feudális és az ipari társadalom. A lyoni munkások. Bouvier du Molard, Rouget tábornok. Tárgyalások a szövőmunkások munkabér tarifájának megállapítására. A szerződés aláírása. A gyárosok nem tartják be a megállapodást. A lyoni szövőmunkások mondva csinált igényei. A lyoni fölkelés. 18 millió a királyi udvartartás költségeire. Az idők folyamán két nagy horderejű politikai esemény történt. Az egyik a lyoni fölkelés volt, a másik a királyi udvartartás költségeinek vitája. Elsiklanánk fölöttük, amilyen hamar csak lehet, csak hogy emlékeim szellemének tartozom vele, hogy legalább fő vonásaiban följegyezzem. Hadd tudja meg mindenki, hogy valahányszor feljajdult ez a nemzet, mi mindig meghallottuk jajszavát. Kezdjük Lyonnal. Mindenki ismeri ezt a szerencsétlen várost, melynek földje sár, ege füst, a bőségnek és nyomorúságnak-e foglalatát. Hintóval az ember végig sem mer hajtani az utcáin, de a járókelőket nem az elgázolástól félti, hanem a megszégyenüléstől. 40 000 boldogtalan ember él itt, napjuk 24 órájából 18 a munkáé, a zihálásé, a pusztulásé. Talán emlékeznek még Victor Hugo szép hasonlatára az Ernáni negyedik felvonásából. Egy építmény magas ormán két ember áll. Választott fők, s nekik hódol minden király. Azt súgja valami, tied lesz, az enyém, s ha úgy lesz, Istenem, legelsőül kiválni, az óriási út felső fokára állni. Mint boltívek fölött a záró boltozat, alattunk látni a kevés királyokat. Sarunkat fejükön törölni meg a portul, hűbéresek sora lent a királyokon túl, grófok, bibornokok és hercegek alább, majd báró és vezér és püspök és apák, majd papok, katonák, majd messze, mint a tenger, az árnyban és a mély sötétben lent az ember. Nos, szemük előtt áll ez az arisztokratikus piramis, melyre kétfelől Isten, a pápa és a császár teszi fel a koszorút, s amelynek minden lépcsőfokán szemet kápráztat a sok arany és drága kő, s képzeljék hozzá a népet, mint egy spirálist, mert mi ennek segítségével igyekszünk most megmagyarázni, hogy voltak éppen mit is jelent Lyon, és most látni fogják, hogy a két jelenség nem tükörképe egymásnak, sőt, ellenkezőleg a legkegyetlenebb szembenállás jelképezik. Most pedig képzeljenek el egy olyan spirálist, mely három fordulatból áll. A csúcs 800 gyáros, a közepe 10 000 műhelyfőnök, az alapzata pedig az a 40 000 munkás, aki ezt a nyomasztó terhet teljes egészében a vállán hordja. Mindehez még képzeljék hozzá az ügynököket, a gyárosok parazitáit, a nyersanyag szállítóit, akik, mint a darazsak a kaptár körül, ott donganak, szimatolnak e körül a spirális körül, és szüretelik a másét. Így talán könnyebben áttekinthető ez az óriási gépezet és ennek mozgása. Az ügynökök a gyárosokon élősködnek, a gyárosok a műhelyfőnökökön, a műhelyfőnökök a munkásokon. És most gondoljuk mindehhez hozzá Lyon iparát, az egyedüli eltartóját ennek az 50-60 000 embernek. A konkurensei ahol érik, ütik. Anglia például, mely maga is termelő ország lett, kétszeresen tette tönkre Lyont, először, amikor megszűnt tőle vásárolni, s ezen felül azzal, hogy most már maga is exportál. De itt van még Zürich, Bázel, Köln és Bern, egytől egyig építik a maguk iparát, hogy túlszárnyalják a versenyben Franciaország második legnagyobb városát. Még 40 évvel ezelőtt, amikor a kontinentális blokkád következtében egész Franciaország rászorult Lyon termelésére, egy munkás napi keresete 4-6 franra rugott. Ebből nem volt nehéz ellátni a feleségét és azt a nagy létszámú családot, mely a nép előrelátását nem ismerő fiainak nyoszójáján mindig elburjánzik. De miután megbukott a császárság, vagyis 17 év óta megállás nélkül csökkent a munkabér 4 franról 2-re, később 35, majd 30, végül 25 szúra. Utoljára a szóban forgó időszakban egy mintázatlan anyagot szövő egyszerű takács már csak 18 szút keresett napi 18 órás munkával. Óránként egy szút. Ebből azonban már sehogy sem lehet megélni. A szerencsétlen munkások sokáig teljes némaságban küzdöttek. Évharmadonként megpróbáltak a szűk szobákból még szűkebbekbe költözni, meghúzódtak a dögletes levegőjű városrészekben, és minden nap lecsíptek valamit a maguk és gyermekeik ételéből. Mikor azonban levegő hiány fulladozni kezdtek, s már kenyér se jutott éhségük csillapítására, akkor a Croix-Rousse negyedben, a munkások lakta városrészt hívják Vörös Keresztnek, ami jelképnek is sokat mondó, fölcsapott a szívettépő hatalmas zokogás, amihez fogható csak Dante hallhatott, amikor bejárta a pokol első bugyrát. Ebben a zokogásban folyt össze 100 000 szűkölködő panasza. Lyonban akkoriban két ember kezében volt a hatalom. Az egyik a polgári, a másik a katonai hatalmat képviselte, a polgármester és egy tábornok. A polgármestert Büvier Dumolárnak hívták, a tábornokot Ruzsénak. Az előbbi hivatali teendői folyamán kapcsolatba került az összes társadalmi osztállyal. Volt hát alkalma kiismerni e sötét és feneketlen nyomort, melyben nem csak az a rettentő, hogy nem lehet orvosolni, hanem az is, hogy napról napra súlyosabbá vált. Ami a tábornokot illeti, ő nem ismert semmit és senkit a saját katonáin kívül. Ezek 5 szú zsoldot kaptak naponta, és olyan ellátást, hogy egy fő adagjából bármelyik takács jól lakadhatta volna az asszonyát meg a gyerekeit. Ezzel azonban egy szikrát se törődött a tábornok. Így hát a kiéhezett nyomorultak jelszavát a polgármester meg a tábornok nem egyformán értelmezte. De azért egyik is, másik is föltette a kérdést, hogy mi ennek a panaszáradatnak a célja. A munkások azt válaszolták, hogy adják meg az új bérskálát. Erre Ruzsé tábornok összehívta a békéltető bizottságot, és azt kívánta a bizottsági tagoktól, hogy szorítsák le még jobban a béreket. Büvier Dumolár ennek épp a fordítottját kívánta a békéltető bizottságtól, ő a bérek fölemelése mellett volt. Október 11-én a békéltető bizottság a következő határozatot hozta. Figyelembe véve azt az immár köztudomású tényt, hogy a gyárosok általában nagyon alacsony munkabéreket fizetnek, szükséges, hogy a munkabér skálájának minimuma megállapítassék. E határozat következtében október 15-én tárgyalások kezdődtek a városháza épületében. Itt a béreket illető ellentétes nézeteket a munkásság 22 küldötte képviselte, azzal a 22 gyárossal szemben, akiket a kereskedelmi kamara jelölt ki. Az itt születő határozatok törvényes voltának igazolására elég megemlíteni, hogy ezt az eljárás jóváhagyta először 1789-ben az alkotmányozó nemzetgyűlés, majd 1793-ban a konvent, és végül a császárság is 1811-ben. A felek az első tárgyalási napon nem tudtak megegyezni. Október 21-én ugyanazon a helyen, s ugyanabból a célból folytatódtak a megbeszélések. Mondanom sem kell, hogy a megegyezés a gyárosoknak korán sem volt olyan sürgős, mint a munkásoknak. Amazoknak adni kellett, emezeknek csak kapni. Az előbbiek csak veszthettek, az utóbbiak csak nyerhettek. A gyárosok képviselői arra hivatkoztak, hogy ők, mint hivatalos jelöltek, nem hozhatnak olyan döntést, mely kötelező erővel bírna a többi gyáros számára is. Ennél fogva abban állapodtak meg, hogy újra elhalasztják a megbeszéléseket. Időközben a gyárosoknak idejük volt arra, hogy kijelöljék a teljes meghatalmazással bíró küldötteket. Múltak a napok, és a munkásság az éhhalál küszöbén állt. A következő megbeszélést október 25-ére hívták össze. Ez a tárgyalás volt hivatva döntést hozni 40 ezer munkás életéről és haláláról, továbbá szüleik, asszonyaik és gyermekeik fennmaradásáról. Így történt, hogy a tárgyalás napjának reggelén 10 órakor sosem látott, siralmas és félelmetes színjáték kezdődött. A nép elindult a városház előtti tér felé, hogy megtudja sorsát. De jegyezzük meg, hogy a sok ezer kérelmezőnek egy szál fegyverese volt. Ha fegyver lett volna náluk, nem tehették volna össze a kezüket, márpedig ők könyörögni akartak. A polgármester megrendent a sokaságtól, mely rettenetes volt még némaságában is. Kilépett elébük. A 60 vagy 80 ezer főt számláló tömeg különböző korú és nemű emberekből tevődött össze. A férfiak száma körülbelül 30 ezer lehetett. Gyermekeim, szólt hozzájuk a polgármester, menjenek most haza. Saját, jól felfogott érdekükben tanácsolom. Ha itt maradnak, az a látszata lesz a dolognak, hogy a munkabért a maguk nyomás alatt határozták meg. Márpedig ennek a határozatnak az érvényességéhez két dolog szükséges. Az, hogy nem csak valóságosan, hanem formailag is teljes szabadságban hozhassanak döntést az illetékesek. És ekkor ezek a kiéhezett hangok, ezek a lélegzet vesztette tüdők teljes erőből így kiáltottak: éljen a polgármester! Aztán zokszó nélkül, hangtalanul, néma alázattal szétoszlottak. E napon aláírták a bérmegállapodást. A megegyezés eredménye 25%-os béremelés volt, vagyis nem egészen 5 szú esett egy napra, de napi 5 szú két gyermek életét jelentette. A nyomorúságnak ebben a tömkelegében azonban ennyi is nagy boldogságot jelentett. A munkások kivilágították ablakaikat, és késő éjszakáig énekeltek, táncoltak. Örömük maga volt az ártatlanság. A gyárosok azonban azt hitték, hogy dalaik diadalénekek, a táncuk pedig az új forradalmi Carmagnole, s már egy új 1793 bekövetkeztét jósolgatták. Mindez persze csak ürügy volt rá, hogy visszautasíthassák a béremelést. Nem telt bele egy hét, és 10-12-en megtagadták az egyezményt. A békéltető bizottság tanácsa elítélte az egyezmény megszegőit. Ekkor aztán összeültek a gyárosok, és kimondták, hogy az egyezmény egyéni megtagadása helyett a tömeges tiltakozást választják, s valóban 104 gyáros tiltakozott a határozat ellen, mondván, hogy ők nem kötelesek olyan embereknek segítséget nyújtani, akik mondva csinált igényekkel lépnek föl. Mondva csinált igények napi 18 szúz keresettel? Adta élősködői. A jóindulatú, de ingatag jellemi polgármester meghátrált. A polgármester engedékenységét látva az egyeztető bizottság is meghátrált. A polgármester meg az egyeztető bizottság kinyilatkoztatta, hogy a bérminimumnak nincs kötelező érvénye. A gyárosoknak tehát joguk van hozzá, hogy tetszésük szerint figyelembe vegyék vagy mellőzzék. A 800 gyáros közül mindössze 7 vagy 8 tartotta be a megállapodást. Ezek után a szerencsétlen takácsok elhatározták, hogy 8 napra minden munkát beszüntetnek, s ez alatt fegyvertelenül s könyörögve sétálnak a város utcáin, s tüntetésképpen csak hálával és tisztelettel üdvözlik azokat az emberségesebb gondolkozású gyárosokat, akik nem rúgták föl a megállapodást. A munkásság alázatos viselkedése azonban még magabiztosabbá tette a gyárosokat. Egyikük például két pisztolyt tett az íróasztalára, amikor egy munkás küldöttség járult elébe. Egy másikhoz így szóltak a munkásai. Két nap óta egy falat kenyér sem volt a szánkban. És erre így válaszolt, annyi baj legyen, majd jól lakatjuk magukat szuronyokkal. Ráadásul Ruzsé tábornok, aki betegeskedett, és ezért ingerlékenyé vált, hirdetményt ragasztatott ki, melyben betiltott minden csoportosulást. A polgármester a tábornokhoz sietett. Tudta, milyen súlyos bajok származhatnak ebből az intézkedésből. Rá akarta venni a tábornokot a rendelet visszavonására. A tábornok azonban nem is fogadta. A rövidlátásnak van néhány különös megjelenési formája, mely a leggyakrabban magasrangú katonai személyeken üt ki. 30 000 munkás rótta Lyon utcáit. Fegyvertelenül ugyan, de mindenki tudta, milyen ijesztő gyorsasággal tud felfegyverkezni 30 000 férfi. Ruzsé tábornok helyőrsége mindössze a 66. sorezredből, 3 dragonyos századból, a 13-asoknak egy zászló aljából és néhány utász alakulatból állt, melyek mind összevéve se tettek ki 3 000 embert. Mégis ragaszkodott kihívó intézkedéseihez. Október 19-én a tábornok, Ordmont tábornok ünnepélyes fogadása ürügyén elrendelte, hogy katonai parádét tartsanak a Bellecour téren. Nem volt nehéz észrevenni, hogy a parádé burkolt fenyegetést rejt. A bajt még tetézte, hogy azok, akiknek a fenyegetés szólt, fogytán voltak a türelmüknek. Egyikük kifakadt, hogy 48 órája egy falat étel se volt a szájában, és nem aféle költői hasonlatként, hanem többek valóságos helyzetének ecsetelésére. Ha a katonai hatóságnak lett volna még néhány napig türelme várni, akkor a munkások éhen halnak, és a halottaktól nem kell félni. November 21-én, mely hétfői napra esett, 400 sejemgyári munkás gyűlt össze a Croix-Rousson. Aztán választott képviselővel az élén megindult a menet, melynek résztvevői egyébként csak botokkal voltak fölfegyverezve. Most már megértették, hogy ennek az állapotnak véget kell vetni. Elhatározták, hogy műhelyről műhelyre járva rábeszélik társaikat a sztrájkra, melyet mindaddig folytatni kell, míg a munkabéremelés ügye véglegesen és komolyan el nem rendeződik. A menet az egyik utcasarkon hirtelen szembe találta magát, vagy 60 nemzetőrrel, akik járőrszolgálatot teljesítettek. Az egyik tisztet, amikor a munkásokat jönni látta, elkapta a harci kedv, és oda kiabált az embereinek. Bajtársak, söpörjük el ezt a csürhét! A 60 nemzetőr egy szempillantás alatt feltűzte puskájára a szuronyt. A 60-ból 25-öt egyetlen szempillantás alatt lefegyverzett a tömeg, a többi futott, amerre látott. A munkások pedig ugyanolyan békésen folytatták tovább tüntető sétájukat, mint eddig, habár szívüket eltöltötte az első győzelem öröme. Kart kartba öltve, négyes sorokba rendeződve meneteltek tovább a Grand Côte nevű úton. Csak hogy a menekülők azonnal riadót hirdettek. Erre a riasztásra a nemzetőrség első ezredének egyik százada, melyben kizárólag gyárosok szolgáltak, fegyvert fogott és elszántan elindult a munkásság ellen. Mintha a szél kétfelől kergetne egymásnak két ellentétes előjelű elektromossággal töltött felhőt. Ha megütköznek, abból villámcsapás születik. A nemzetőr század tüzet nyitott. 8 munkás elesett. Lyon utcáin vér folyt, s ezzel elkezdődött valami, ami csak tömeggyilkosságnak nevezhető. 1830-ban Párizsban egy eszméért folyt a harc, és a harcolók jól verekedtek. 1831-ben Lyonban kenyérért folyt a harc, és a harcolók még jobban verekedtek. Az egész munkás negyeden egyetlen dörgő, rettenetes kiáltás hömpölygött végig. Fegyverbe! Gyilkolják a mieinket! A haragtól egyszerre felzugott az a kaptár, mely az éhséget még némán tűrte. A házakban egyetlen fegyverfogható férfi sem maradt. Volt, aki botot, volt, aki vasvillát fogott, de néhánynak fegyver is jutott. Az asszonyok és gyerekek keze alatt valósággal a földből nőttek ki a barikádok. A felkelők egy csoportja hangos diadalordítással odahurcolt két ágyút, mely a kroáruszi nemzetőröké volt. Gazdáik nem csak hogy szótlanul átadták, hanem valósággal rátukmálták lövegeiket a fölkelőkre. Ha a fedezéket békén hagyják, akkor a munkásság nem kezd harcot. De mihelyt valaki megmeri támadni a barikádot, az puskalövésekkel és kartáccsal verik vissza. Estére 40 ezer ember állt fegyverben, s tömörült a zászlók köré. A jelszó, mely a zászlókra írva állt, talán a legszomorúbb, melyet a polgárháború véres ujjai valaha fölírtak. Dolgozni és élni, vagy harcolni és meghalni. Ú, milyen jó is az, polgártársak, honfitársak, testvérek vérét ontani. Mához 50 évre nem is lesz másféle háború, mint polgárháború. Este 7-kor eldőlt a küzdelem. A katonaság visszavonulóban lövöldözött a népre, mely minden ponton győzedelmeskedett. Ruzsé tábornok, aki egész testében remegett a láztól, s már csak két kézzel kapaszkodva bírt lován megülni, kénytelen volt kivonulni a városból, mert nem bírta tovább tartani. Útja a Saint Clair negyeden vitt keresztül. Feje fölött izzott a levegő a golyóktól, melyek jégesökként csapkodtak körülötte. A vén katona a puskapor szagától új erőre kapott, kiúszta magát, fölállt a kengyelben. Itt végre szabadon lélegzem, mondta, már majd megfulladtam a városháza szalonjaiban. Eközben a városháza kapuit a nép döngette, míg csak a polgármester és a városi tanács meg nem nyitotta. És a nép, mihelyt betette lábát a nép palotájába, a városházára, egyszeriben a helyzet urának érezte magát. De mihelyt annak érezte magát, egyszer s mind megrettent önön hatalmától. E hatalmat 8 ember közt osztották meg, La Chapelle, Frédéric, Charpentier, Perrenon, Rosset, Garnier, Devieux és Filol között. Az első 3 munkás volt. Ők csak a béreket rögzítő megállapodással törődtek. A másik 5, mint republikánus politikus, az anyagi kérdéseknél sokkal fontosabbnak tartotta a politikaiakat. A nép választottjai átvették az ideglenes ügyvezetést. Másnapra azonban már egymás torkának estek az ideglenes ügyvezetők. Egyrészük merészen tovább akart menni a fölkelés útján, a többiek inkább a polgári hatalommal szerettek volna egyességre jutni. Az utóbbi álláspont győzött. Tárgyalni kezdtek a polgármesterrel. És december 3-án a déli órákban a trónörökös és szulmarsal bevonult a királyság második fővárosába, nagy doppergéssel és égő kanóccal. A munkásokat lefegyverezték. Ismét csak napi 18 szút kaptak, hogy kielégítsék valóságos és mondva csinált igényeiket. A nemzetőrséget szélnek eresztették, és a városban kihirdették az ostromállapotot. A polgármestert elmozdították hivatalából. És míg ezek az események folytak, vajon mit csinált a király? Tolba mondott a minisztereinek egy határozatot, hogy terjesszék elő a képviselőházban. Ebben évi 18 millió frant kért a király udvar költségeire, vagyis havi 1,5 milliót, jobban mondva napi 50 ezer frant. Ennek persze semmi köze se volt ahhoz az 5 millióhoz, mely személyes vagyonának kamataiból származott, sem ahhoz a 2-3 milliós osztalékhoz, mely különböző vállalkozásaiból folyt be. Egy évvel ezelőtt egyébként Lafitte már letett egy javaslatot a Költségvetési Bizottság asztalára, melyben kérte, hogy az udvartartás költségeire szavazzanak meg évi 18 milliót. Az igazságnak tartozunk azzal a megállapítással, hogy a bizottság, miután elolvasta a törvényjavaslatot, annyira megijedt, hogy nem merte a képviselők elé terjeszteni. Így is nagyon rossz benyomást tett a javaslat, olyannyira, hogy a király és a miniszter megegyezett. Intézzen a király bizalmas levelet miniszteréhez, és jelentse ki, hogy 18 milliós udvari költségvetés legmerészebb álmaiban se jutott eszébe. Ez a javaslat udvaroncainak lelkiismeretét terheli, akik merő odaadásból túllőttek a célon, és bár szívük szerint szolgálni óhajtották királyukat, valójában ártottak neki. A bizalmas levelet bizalmasan elolvastatták egy csomó emberre, ami igen jó benyomást tett rájuk. Amikor azonban a királyi udvarban neszét vették, hogy a lioni fölkelés nem politikai jellegű, s a selyemszövők csak azért fogtak fegyvert, mert nem bírtak megélni napi 18 szuból, rögtön rájöttek, hogy most végre kiharcolhatják a királynak a napi 50 000 frant. Akkora jövedelmet követeltek egyetlen ember számára, hogy abból Párizstól 120 mérföldnyire 54 000 ember megélhetett volna. Ez a 18 millió 37-szerese volt annak, amennyit első konzul korában Napóleon kapott, és 148-szorosa annak a jövedelemnek, amit az Egyesült Államok elnöke élvez. Tegyük hozzá, hogy az időpontot is a lehető legszerencsétlenebbül választották meg, hiszen 1832. január 1-én, ha szabad 3 hónapot előre szaladnunk, a párizsi 12. kerület jótékonysági hivatala az alábbi körlevelet küldte szét. A 12. kerület jegyzékében 24 000 olyan személy szerepel, akinek ruházkodása és kenyérellátása nem kielégítő. Sokan kérelmeznek egy nyaláb szalmát, mert anélkül nincs hová lefeküdniük. El kell azonban ismernünk, hogy a 18 millió frant egy király igényeihez mérték. Igénye válogatja, hogy kinek mennyi jár. Így például a 12. kerületben 5-6 000 szűkölködőnek az igénye egy-egy nyaláb szalma volt, hogy fekhelye legyen. Ő felségének a királynak csupán egészsége fenntartására 80 000 fran ára gyógyszer volt az igénye. 3.773.500 fran a cselédei számára, s 1.200.000 volt az igénye az alaksori kályhák fűtésére a fekhelye alatt. Valljuk be, ennyi orvosság kissé sok egy olyan királynak, akinek egészsége közmondásos, és aki oly jól értett az orvostudományhoz, hogy kisebb-nagyobb rosszulléteinek kezelésében nem is volt már szüksége orvosra. Ennyi cselédség pazarlásnak látszik egy olyan királynál, aki se főistállómestert, se fővadászmestert, se főudvarmestert nem tart, mert könnyíteni akar az állam terhein, és Franciaországban először vezette be a félig polgári, félig katonai összetételű kis udvartartást, nem is beszélve arról, hogy miért ragaszkodott ennyi fűtőanyaghoz épp az a király, aki apai örökség formájában vagy haszonbérben az ország legszebb erdőségeit mondhatta magáinak. Úgy látszik, hogy abból a fából, melyet a királyi erdőségek áruba bocsátottak, s amely az ország szükségletének tizedrészét fedezte, nem futotta a Palais Royal alaksori kályháinak fűtésére.